A Ne vegyél be minden című műsorunkat a Food Revolution támogatta.
Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben, hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on és a Szólalj Meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
Ha szereted a munkánkat, köszönjük, hogyha támogatod a tartalmainkat a Patreonon keresztül. www.patreon.com/szólalj.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik a Spotify-on csak hallgatnak bennünket, de egyébként már ott is tudtok nézni is, tehát hogy érdemes néha ránézni, nem csak hallgatni, mert videót ott is látok, illetve azokat is sok szeretettel köszöntöm, akik a YouTube-on néznek minket. Ez itt a Ne vegyél be mindentnek. Fogalmam sincs, hogy hanyadik részre, már sok-sok adást felvettünk, és ugye több műsorfolyam fut egyszerre a csatornámon, de egy nagyon fontos epizóddal készültünk nektek a mai napra. A mai vendégem Czakó Dóri, aki élelmiszermérnökként végzett, és minket igazából az Instagram hozott össze, mert nyilvánvalóan az algoritmus az érdeklődésemnek megfelelő témákat és embereket állandóan feldobálta, és így téged is. És én ámulattal néztem mindig, és full respect neked azért, amit ott az Instán csináltál, hogy igenis te az a nő vagy, aki belemártod a mandulavajba a banánt, megkened a kenyeret, és közben láthatóan nem egy elhízott, túlsúlyos, egészségtelen agyuka van ott a kamera túloldalán, hanem egy tudatos nő, aki odafigyel az egészségére, ami nem abból áll, hogy édesítőszereken és nem tudom, ilyen szénhidrát csökkentett kekszeken élünk. Na, tehát ez a mi közös összefonódásunknak a története, és ami miatt ezt a témát és téged ide meghívtalak a stúdióba, ez nem más, mint az élelmiszereknek az összetevője, és a testünkre gyakorolt hatása, mert ez ilyen laikus felhasználóként is szerintem egy nagyon izgalmas terület, hogy impulzívan vásárolunk, nagyon sok mindent megveszünk azért, mert etet minket a polc, és meg a reklám, és látjuk, hogy jó a csomagolás, szép, mert a gyerek szereti, mert megszoktam, de nem fordítjuk meg, hogy mi van benne. Annak meg már végképp nem nézünk utána, hogy minek milyen hatása van a szervezetünkre. Úgyhogy, Dori, kezdjük azzal, hogy élelmiszermérnökként mi az a három dolog, amit te biztosan megnézel egy csomagoláson, és egészen biztosan nem teszed be a kosaratba, ha rajta van.
Szia, Csilla, köszönöm a meghívást.
És ne izgulj, nem lesz. Dori utálja a kamerát, tehát hogy innen indulunk, de minden jó lesz.
Szóval köszönöm szépen a meghívást és a bemutatást. Egy kicsit távolabbról indulnék először is. Tisztáznám azt, hogy mi az, hogy élelmiszermérnök, mert hogy az emberek sokszor felteszik nekem ezt a kérdést, hogy azt se tudják, hogy mi egy élelmiszermérnök, mivel foglalkozik.
Igen, de mielőtt te ezt tisztázod, először mondd el nekem, mi ez a három dolog, amit nem veszel meg, hogyha rajta van a csomagolásom.
Nem biztos, hogy tudok három ilyen dolgot mondani, mert egész más az én elképzelésem igazából az élelmiszervásárlásról, az életmódról. Tehát vannak olyan esetek, amikor tök mindegy, mi van a csomagoláson, mert megveszem. És vannak olyan esetek, amikor viszont, amikor nem. És hogy ezért szerettem volna egy kicsit távolabbról indulni, de akkor kezdjük innen. Tehát én azt vallom az egyetem elvégzése után, illetve a továbbképzések után, hogy ha az ember 80-90%-ban odafigyel arra, hogy miket eszik, és ezek az ételek természetes, minimális feldolgozáson eltesett élelmiszerek, akkor abban a 10-20%-ban bőven belefér az, hogy ne foglalkozunk azzal, hogy mi van a csomagoláson. Mert hogy ezeket az adalékokat, illetve az összetevőket, mindent, egyébként a jót is, tehát a jó, amiről nem gondolunk semmi rosszat, azt is igazából a dózis teszi mértékké. Én ezt vallom. Tehát, hogy a mértékletesség híve vagyok, és azt mondom, hogy alkalmattán bármi beleférhet, ami az élelmiszereket illeti.
Ne aggódj, mert ki fogjuk bontani, hogy egy élelmiszermérnöknek egészen pontosan mi a feladata, meg mire van rálátása, csak tudod, ez ilyen szerkesztői trükk, hogy itt tartsuk a hallgatókat, hogy azzal kezdjük, amire a leginkább kíváncsiak, de az egész beszélgetésünk terület fontos-fontos információkkal, de hogy még itt az elején beszéljünk olyan dolgokról, amire biztos vagyok benne, hogy mindenki kíváncsi. Akik csak hallgatnak minket, azok nem látják, de elhoztam 3 élelmiszernek a csomagolását magammal. Az egyik vésli, a másik párizsi, a harmadik pedig egy olyan croissant, amit hát Isten tudja, hogy hogyan, de ugye benzinkutakon lehet kapni, nem kell hűteni, be van csomagolva, és így most kapaszkodjatok meg. Tehát van benne csoki krém, és 2 évig jó. Tehát, hogy 2 évig nem megy tönkre, nem rohad meg, nem penészedik meg, és én elkezdtem nézni a csomagolását, hogy nem mondom, ebbe aztán minden van biztos. Hát, hogy ami 2 évig így nem romlik meg, bocsánat, hogy kicsit csörgök, de annyira durva nem volt így első ránézésre, mert mondom, mi van benne. Búzaliszt, pálmaolaj, cukor, glükóz, fruktóz, szörp, élesztő, étkezési só, stabilizátor, zsírsavak, mono és
diglicerin.
Köszönöm szépen. Vaníliaaroma, savanyúságot szabályzó anyag és tartósítószer, ami nem más, mint kalcium propoinát és kalcium szorbát. Aztán ez egy, nyilván a törtelékben van mogyoró, cukor, sovány, terpoly, zsírszegény kakaópor, és ugyanezek az édesítő szerek. Kezdjük ennek a bemutatásával, vagy az elemzésével. Ez mivel éri el azt, hogy 2 évig egy szobahőmérsékleten, egy polcon kín van, és nem lesz semmi baja?
Na hát, hogyha így az első kérdésre visszatérünk, akkor nálam például a tartósítószerek azok, amiket igyekszem kerülni. Tehát, hogy az én 80-90%, az idő 80-90%-ában ezeket a termékeket én nem veszem meg, amiben tartósítószer van. Ebben ugye tartósítószer van, illetve különböző stabilizátorok, amik biztosítják azt, hogy a termék 2 évig ilyen állagú, ilyen ízű, ilyen színű, ilyen formájú lesz. Tehát ez nagyon ijesztő egyébként.
Borzasztó. Amúgy az íze is.
Az íze is borzasztó.
Én ebből nem ettem a tejpapot.
Tehát nálam ez akkor sem kerülne bele a kosárban, amikor nagyon megengedő vagyok, és azt mondom, hogy mindentől eltekintek, mert abban az esetben viszont csak olyan terméket veszek meg, amit tényleg imádok, és mindennél jobban szeretek, és annak egyszerűen olyan élvezeti értéke van, hogy ezt annak tényleg nem lehet ellenállni, olyankor nem foglalkozom azzal, hogy mi van benne, de ez nem az, pedig ezt én is gyerekkoromban gyakran fogyasztottam. Ugye a tartósítószerekkel az a probléma, egyébként ez az, hogyha az adalékokat nézzük, akkor ez az E200-as csoport az adalékoknak, ez a tartósítószerek. A tartósítószerekkel az a probléma, hogy ugye ezért kerül bele a termékbe, hogy gátolja benne a mikrobák szaporodását, vagy kinyírja őket. De hogy ez nem csak a termékben teszi ezt, hanem bennünk is, és lehet, hogy a sejtjeink számára nem károsak, tehát a toxikológiai vizsgálatokon átmennek, viszont a mikrobiomunk, ami nem tudom, egy-két résszel előttem volt.
Igen, volt róla szó. Az elhízás összefüggésében.
Így van, ez egy nagyon fontos téma. Tehát a mikrobiomunkra nagyon-nagyon kell vigyáznunk, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a szervezet optimálisan tudjon működni, és hogyha rendszeresen fogyasztunk tartósítószeres termékeket, akkor addig, amíg a tápcsatornában jelen van az a tartósítószer, és végighalad rajta, ott azon a részen, ahol ő ott van, gátolja a mióbaciaink szaporodását. Felborítja ezzel az egész egyensúlyt.
És emiatt nem is javaslod ezeknek
abszolút
a fogyasztását?
Én nem. Én ezeket próbálom tényleg kikerülni. Illetve ugye van benne egy csomó cukor, a cukor is tartósítószerként. Ugye régen befőttek lekvárok, tehát ami magas cukortartalmú, alacsony folyadék vagy nedvességtartalmú, azok mind hosszú ideig eltartható termékek. Tehát én a tartósítószereket mondanám így az egyik legfőbb.
Gondolsz ezekről a felvágottakról, ami minden gyereknek a kedvenc? Az egyik a borjú párizsi, a másik meg a vésli. Kevés olyan gyerekkel találkoztam, aki ezt ne szeretné. Még az enyémek is szeretik, pedig ők a humusztól elkezdve a kimcsinát mindent esznek, tehát hogy nem arról van szó, hogy csak ezzel találkoznak, de mégis valahogy ez egy ilyen slágerkaja, és meg szoktam venni. Ezek ugye ilyen védőgázas csomagolásban vannak, tehát amikor már felnyitom, is lehet érezni, hogy kicsit olyan nyákos, vagy nem tudom, kicsit ilyen fura, de mindegy, árulják, de meghalni nem fogunk tőle, de hogy mégis ez mit tartalmaz, amitől ilyen állaga, meg ilyen eltarthatósága lesz mondjuk egy húskészítménynek?
Hát, hogyha felolvasodott a párizsinak az összetevőit.
Én mondom, hogy egyébként van benne 47% borjúhús és marha és sertéshús, ivóvíz, nitrites pátsó, itt akkor a nitrit mint tartósítószer is meg van jelölve, fűszer-fűszer kivonat, antioxidáns, mint aszkorbinsav, illetve ugye az ízfokozó, a nátriumglutamát, ami nagyon sok mindenben benne van, stabilizátorok, difoszfátok, emulgálószer, na hát Istenem, ezt előre el kellett volna olvasni, trifoszfátok és polifoszfátok, illetve aroma van még hozzáadva. Ez ugye egy párizsinek a csomagolásának a hátulján van.
Így van, hát a párizsi, meg az ilyen különböző húsipari termékek, ilyen feldolgozott, tehát ezek a felvágottak igazából, amik majdnem minden hűtőszekrényben ott vannak. Egyébként nem minden gyerek kedvenc.
Az lesz a gyerek kedvence. Látom a hogy van, te gyereked nem eszi meg.
De egyébként volt időszak, amikor kínáltuk neki a virslit, volt időszak, amikor elfogadta, mostanában nem szereti. A téli szelemi hatalmas kedvenc, a párizsi sonka nem. De hogy nem is gyakran találkozik ezekkel, inkább a szalámival, mert azt a férjem is nagyon szereti. De hogy ez már mindig fel kell kertse az emberben a gyanút, hogyha mondjuk egy húskészítménynek kevesebb, mint a fele hús. Tehát, hogy akkor ott a másik felét valamivel ki kellett tölteni. Egyébként a párizsi az ha jól tudom, ha még a tanulmányaim, ha azóta nem változtak a dolgok, akkor úgy készül, hogy egy csomó jeget is adnak hozzá, illetve a különböző emulgálószereket, aromákat, állományjavítókat, ugye, hogy megkapja ezt az érdekes párizsi állagot, amit egyébként szeretnek az emberek. De hogy igen, a probléma vele egyébként ez a nitrites pátsó, ami egy veszélyes anyag, szóval, hogy ez a gyomorba kerülve, a gyomorban lévő fehérjékkel reakcióban lép, és ez rákkeltő hatású. Úgyhogy, és ez igaz egyébként a legtöbb ilyen vörös hús, tehát erre a húskészítményre felvágottakra. Én például, hogyha felvágottat, ha valaki felvágottat szeretne vásárolni, mindenképpen a hagyományos, tehát a hagyományos módon készülő, hosszú ideig érlelt sonkákat.
De mi a jó?
Mert ugye itt az a probléma, azért teszik bele ezt a sok mindent, mert nincs idő. Mert ugye ezt a világot éljük, hogy nincs idő kivárni, amíg a kovász dolgozik, nincs idő megvárni, amíg a sonka ér, amíg a sajt ér, mindent most Igen. akarunk. Ma beletesszük, délután már szeretnénk szeletelni. Tehát, hogy ezt a világot éljük, és ezt csak így lehet elérni, hogyha egy csomó olyan adalékot adunk hozzá, ami felgyorsítja ezeket a folyamatokat.
De akkor eleve vannak olyan készítmények, amiket mondjuk te nem is szívesen ajánlasz senkinek, tehát például a párizsinek nincs olyan feldolgozási formája, ami megengedőbb, mert nyilván egy sonkánál ott ezt lehet érlelni, ott több idő van rá, de nem tudom, hogy a párizsinál vannak ilyen folyamatok,
nem igazán,
tehát
a párizsi, meg a vízsli, az pont
az a legszebb.
Így van, igen. Tehát hogy abból nincs olyan, ezek ilyen gyors megoldások, meg olcsó megoldások, ugye ki van spórolva belőle gyakorlatilag az alapanyag, és adalékanyagokkal van feltöltve.
Egyébként olyan nehéz kérdés, nehéz dolog így épeszűnek maradni, meg tényleg megtalálni az egyensúlyt, hogy az ember ne rettegjen, jól álljon hozzá a dolgokhoz, mert nekem is, amikor már erről beszélünk, akkor rögtön bekapcsol egy, nem tudom, két héttel ezelőtti interjúm az endokrinológus doktornővel, aki ugye pont arról beszélt, hogy nem csak a csomagolásban lévő védőgáz, hanem ezek a műanyag csomagolások, azok hogyan hatnak az endokrin rendszerre, és hogy hatnak rá, tehát hogy ez már nem csak egy ilyen valamilyen széllel bélelt hülyeség, hogy jaj, mert már ezt is kitalálták a zöldek, hanem erre vannak tanulmányok, orvosi vizsgálatok, klinikai vizsgálatok, hogy igen, ezek a mikroműanyagok hogyan befolyásolják az embernek a hormon háztartását és a hormonrendszerét. No, akkor ennyit a csomagolásról, ezt a hármat elhoztam, de azért fogunk majd még róla beszélni, ez így bevezetésnek szerintem így tök jó volt, viszont ami tényleg fontos, hogy arról beszéljünk, hogy egy élelmiszermérnöknek mi van leginkább a látókörébe, és mi volt a te utad? Mert hogy te ugye gyógyszeriparban is dolgoztál, élelmiszermérnökként is végeztél, úgyhogy egy elképesztően izgalmas szakmai út van mögötted.
Igen, én egyébként ide egy utcára jártam az élelmiszeripari szakközépbe a gimi után, és ott kezdtem igazából ezt a pályafutást, ott élelmiszer analitikusnak, illetve az akkori nevén higiénikusnak tanultam, ez egy 2 éves OK-s képzés volt. Ott pontosan ezeknek az élelmiszereknek a beltartalmát határoztuk meg, tehát különböző élelmiszerek fehérje tartalmát, habutartalmát, szennyezettséget, cukortartalmat, alkoholtartalmat, és ezeket az analitikai méréseket, módszereket tanultuk, illetve mikrobiológiát, élelmiszeripari műveletek is volt már akkor a suliba, tehát tanultuk a különböző tartósítási eljárásokat is, például a hőkezeléseket, hűtést, pasztőrözés, stb. És nekem nagyon megtetszett ez az egész téma, tehát tényleg bennem így nagyon sok kérdőjel volt akkor, és azt mondtam, hogy szeretnék ezen az úton tovább menni. Viszont a suli vége előtt egy pár héttel kaptam egy tök jó lehetőséget egy gyógyszergyárban, analitika laborban egyébként, kutatásfejlesztésem, és elfogadtam. Úgyhogy én ott a munka mellett végeztem el aztán az élelmiszermérnöki kart, illetve szakot. Nagyon izgalmas, tehát hogy egyébként ajánlom ezt az egyetemet, nagyon sokan szokták tőlem kérdezni, hogy ajánlom-e, illetve hogy mivel foglalkozik ugye egy élelmiszermérnök. Hát ez egy alkalmazott természettudomány, ami igazából mindenféle élelmiszer előállítással, feldolgozással, tartósítással kapcsolatos problémákat old meg, és ehhez merít, ahonnan éppen kell.
Én egyébként, bocsánat, miután megcsináltuk az előinterjút, én a Google-ba beírtam, és elkezdtem keresni, mert rendesen megfordult a fejemben, hogy ezt nagyon szívesen tanulnám 2 évig egy ilyen OKS képzés keretein belül, ez a 2 gyerek munka és a kutya mellé még beleférne, de nem találtam.
Tehát, mit, az élelmiszerhigiénikus?
Nem találtam ilyen képzést, higiénikus. Most, de lehet, hogy én voltam halálbéna, de nem adott föl.
Pedig aktív
képzésre.
Én szinte biztos vagyok benne, hogy itt a Pesti Barnabásban én ott végeztem, a Pesti Barnabás élelmiszeripari szakközépiskola. Ez egy 2 éves OKS képzés. Volt a
felvételi ilyen matematika
nem,
van.
Nem, képzeljétek el, hogy a felvételi nagyon érdekes volt, nem volt semmilyen előfeltétele, tehát én rajzérettségben mentem oda, és azon ott meg is lepődtek egyébként a tanárok, és megkérdeztek, hogy mit keresek itt. És de mindegy, ez egy extra lendületet adott egyébként, hogy felzárkózzak így a többiekhez, akik ott a szakközépben végeztek, emelt biosszal, emelt kémiával, emelt fizikával, én pedig egy rajz érettségivel. Igen, visszatérve élelmiszermérnök, ott az egyetemen ugye vannak különböző tanszékek, és ott láttam azt, hogy hogyan oldanak meg bizonyos kérdéseket, problémákat az élelmiszeriparban. Ugye az élelmiszeripar reagál az igényekre, illetve megelőzi azokat, ahhoz nem kell semmilyen extra tudás, hogy lássuk azt, hogy bemegyünk a közértbe, vagy nem is közértet mondok, inkább ezt a nagy szupermarketet, és látjuk azt, hogy az élelmiszeriparnak mi a célja. Hát nem az, hogy mindenféle értékes tápanyagokkal lássa el a mi szervezetünket, hanem látjuk azt az ezernyi színes dobozba csomagolt, csalogató műanyag. Nem is szeretem élelmiszernek nevezni őket.
Nagyon
terméket.
Igen. Egyébként nagyon nehéz, mert most már nagyon figyelnek arra, hogy tehát megadják a lehetőséget az embernek arra, hogy utána nézzen. Engem halálhülyének néztek a múltkor, amikor bementem egy ilyen bevásárlók, egy ilyen, mi az? Élelmiszerboltba. És kim volt a QR-kód ugye a PÉK árukon. Hát mondom, én ezt megnézem, mert amúgy, ha online rendelek, mert én online szoktam rendelni, hogy mindig megnézem az összetevőt, amelyik kenyérnek 3 összetevője van, jöhet, aminek több, az mehet. Tehát, hogy amiben van kovász, liszt, só, nem tudom, teljes kiörlésű, vagy akár sima liszt is, az jöhet, de aminek ilyen az összetevő listáját, ezt biztosan nem veszem meg. És nem ismertem azokat a termékeket, és elkezdtem a QR-kóddal beolvasni. Hát itt ott álltak mögöttem az emberek, hogy ez a nőnek biztos valami baja van. És figyelj, de én találtam olyan kenyeret, aminek ne lett volna olyan listája, hogy nem is értettem, hogy inkább eldugnám a QR-kódot, bár mondjuk rajtam kívül senki nem volt, aki ennek utána nézett, tehát hogy nyilván egy hét után se penészedik meg, gondolom, meg nem szárad ki, meg nem úgy kell, előhagyhatod a pulton, akkor is tudod szeletelni, de hát azért ezek annyira minimális dolgok, aminek az ember utána tud nézni, hogy ennyire most már, nem tudom, egyszerűen meg kell tanulnunk gondoskodni magunkról, mert nem fog más helyettünk gondoskodni, és senkit nem a jó szándék vezérel, hanem az üzleti profit.
Ennyi. Úgyhogy most nagyon jól összefoglaltad, pont a kenyér egy tök jó példa. Igen, amit mondasz, tehát ott az a lényeg, ugye az élelmiszeriparnak az a célja, hogy ez a kenyér az minél tovább kenyérformájú maradjon, meg kenyérízű, meg ne száradjon ki, amit elmondtál, és lehetőleg pár óra alatt elkészüljön. Ugye, míg egy hagyományos módszerrel készülő kenyérnek meg kell adni azt az időt, tehát azt a x órát, nem tudom, nem, egyébként én nem kovászolok otthon, de nem tudom, 72 óra, igen, vagy...
Hát meg hajtogatni kell a kenyeret, így van, tehát azzal foglalkozni. Szóval nem
azzal így van, azzal foglalkozni kell, de egyébként én pont most a műsor előtt összehasonlítottam egy zacskós, ilyen, nem mondok márkát se, meg nevet se, de egy zacskós barna kenyeret. Szeletelt kenyeret. Összehasonlítottam összetevő listát, ugye egy hagyományos kenyérrel. Ahogy mondod, ott van benne a 20 darab összetevő, van benne mindenféle állományjavító, ugye, hogy ne száradjon ki, uh-huh, és maradjon kenyérformájú. És amin a legjobban meglepődtem, hogy kilója 2000, így van, igen, kilója 2000, nem is tudom hány száz forint, hogy volt, a 800 forint volt a 350 gram, míg egy, ahol mi vesszük a kenyeret, egy kiló kovászos kenyér 1700 forint. Tehát, hogy még drágább is, csak ugye kisebb a kiszerelés, 350 grammos ilyen kis csomag, és szörnyű az íze, szerintem.
Hát pont az jutott eszembe, hogy van egy olyan kenyér, amit szoktam menni, amit nem most tudom, hogy 100 éves kovászból sütnek, és annak is azt hiszem, ilyen egy kiló ilyen 1000 forint fölött van, 1400 forint talán egy kiló, de hát ez fantasztikus íze van, de sokkal inkább arra költök, mint bármi másra. Ez a tudás, amit te magadra szedtél az iskolákban, hogyan formálta meg a te ételekhez fűződő viszonyodat?
Nagyon. Szóval ott az egyetem alatt kezdődött. Én még az egyetemi idők alatt borzasztó nagyon rosszul ettem. Tehát, hogy minden nap ittem magammal a csokit, boltba vettem egy zacskó péksütit, tehát, hogy körülbelül ez jellemezte így a táplálkozási szokásaimat. Nagyon rendszertelenül ettem, viszont a sport az már akkor is jelen volt az életemben. És akkor ott tanultam sok mindent az egyetemen, ugye láttam ezeket a különböző iparágokat, hogy hol milyen anyagok fordulnak elő, milyen módszerek, milyen technológiák, és nagyon ijesztő volt számomra látni azt, hogy ezek például az aromák, vagy a színezékek, vagy ezek az emulgálószerek, ezek ilyen vegyszeres kannákban vannak, tehát nem úgy néz ki, mint egy élelmiszer, amit így a tányérodra teszel, és engem ez megijesztett, meg ezek a tényleg ezek a technológiák, hogy hidrogénezés, meg hidrolizálás, tehát ezek nem azok, amiket otthon a konyhában.
Milyen érdekes, hogy az ember, amikor látja, igazán akkor érkezik meg, hogy miről is van szó.
Igen, meg amikor tanulod azt tényleg, hogy hogyan készítik, tehát hogy az, hogy te kenni tudod a szendvicsedre a valamilyen szendvicskrémet, annak mi az ára, hogy ez milyen hosszú folyamat, mire eljut odáig, hogy az kenhető legyen, és ne folyjon szét ott szobahőmérsékleten.
Mi volt a legsokkolóbb látvány, amire mai napig emléksz?
Nem volt ilyen egy dolog, amit kiemelnék. Nekem ez egy ilyen nagyon lassú folyamat volt, hogy így láttam ezeket a dolgokat. Ugye 4 évig tartott az egyetem, igen, 9,5 év, a utolsó fél évben már inkább csak ugye a szaknogát írtam, de hogy ugye 4 év alatt nagyon szépen lassan eljutottam oda, hogy a végén már ilyen brutál tudatosan ettem, és ott el is döntöttem, hogy én élelmiszeriparban biztos, hogy nem szeretnék dolgozni. Vannak egyébként olyan élelmiszergyártók, akiknek az a célja, hogy te tápanyag dúsételt könnyedén vigyél be, tehát egyébként nem kell a fürdővizet a gyerekkel együtt kiönteni, tehát most nem azt mondom, hogy az élelmiszeripar egy ilyen csúszszörnyetek, tehát nagyon sok jó dolog van, tehát tényleg például én mindig a mireliteket hozom példának, hogy annyira megkönnyíti az ember életét az, hogy valaki megpucolta nekem a brokkolit, leszette a nem ehető részeit, megtisztította és lefagyasztotta, és nekem ezzel már nem kell foglalkoznom, hanem amikor az ételt készítem, már csak ezt előveszem, fagyaszt, mirelit, zöldségek között is van különbség, nyilván itt el kell dönteni azt, hogy mi a fontos. Az a mirelit brokkoli, ami csak brokkoli, az nyilván felengedés után más állagú és színű lesz, mint az, amihez mondjuk hozzáadják a módosított keményítőt, ami nem engedi, hogy akkor a jégkristályok keletkezzenek fagyasztáskor, és ezért, amikor újra felolvasztod, akkor mondjuk nem, tehát megmarad az a res állaga.
De te azt veszed meg feltételezően?
Én azt, amiben nem adják hozzá. Tehát, hogy én vállalom azt, hogyha már én lusta vagyok a friss brokkolit megtisztítani, hanem a Mirelitet választom, akkor nem baj, hogyha szétplöttyed, de nekem nem kell abba semmi.
De a tápanyagi értéke változik attól, hogy lefagyasztják?
Nem, sőt, egyébként én a Mireliteket azért is szoktam ajánlani, mert ugye azt leszüretelik, és a legoptimálisabb időpontban fagyasztják le. Míg mondjuk a közértben, hogyha mondjuk nem a biopiacon a saját termelőttől veszed azt, aki, ami tegnap vagy ma reggel leszüretelt és odahozta neked, hanem elmész a közértbe, az lehet, hogy hetek óta, hónapok óta, nem tudom, úton van, ide rakják, oda rakják raktár, tehát ott a vitamintartalom az napról napra csökken. Nyilván tárolásra lesz lehet csökkenteni, hűtve, sötétbe, stb., de a Mirelit ebből a szempontból egy tök jó választás, mert azt a legjobbkor fagyasztják le.
Hát az egyébként ez annyira fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy nem csak az a jó, amit nem tudom, Marika néni leszedett előző reggel a saját kertjében, ahol még egy kipufogó gáz sem szennyezte be, és semmi, hanem egyszerűen észnél kell lenni, és azzal sincsen semmi baj, ha az ember egy Mirelit, brokkolit vesz meg, mert valahogy a Mirelitet is, annak is van egy ilyen, azt is démonizáltuk már eléggé, hogy úristen, a Mirelit termékek, hát Jézusom, hát az olyat ne, de hát abban is meg lehet találni az optimálisat, ami segíti az életünket, nem pedig nehezíti.
Így van, a Mirelitbe ugye a Mirelit készételek. Szerintem azok, amik ugye a köztudatban valószínűleg csak annyi el, hogy a Mirelit.
A Mirelit, ezt akartam, hogy az emberi, hogy ennél sokkal egyszerűbben működik, és az egyszerű megoldásokat hajtja meg azt raktározza el a könnyen fogyasztható információkat. Mirelit nem jó. Így tehát, van. Hogy ennyi marad meg az embereknek a fejében. Van.
Pedig Mirelit gyalultök, például Mirelit gyenge zöldborsó, hát máshogy egyébként hogyan juthatnánk hozzá mondjuk tél közepén. Nyilván a legjobb az, amit a Marika néni reggel szedett le, és nem volt kipufogott, de egyébként sokszor látom azt, hogy az emberek úgy állnak hozzá, hogy azt nem tudja megtenni, mert nem valami miatt nincs a közelébe olyan termelő, vagy nincs kapcsolata, vagy egész hát egyszerűen nem tud erre időt szállni, így van. És akkor nem gondolkozik a köztes megoldásba, hogy akkor megnézi például a Mireliteket, vagy az üveges, a konzerv termékeket, hanem akkor mindegy, akkor eszik készételt.
Akkor eszik valamit, igen, ami úgy előre be van csomagolva, meg van csinálva, és csak ki kell engedni
a mikróban.
Pedig hát ez nem ugyanaz a kettő dolog. Szeretném, hogy picit beszélnénk arról, hogy mit jelent tisztán étkezni, és mit jelent az ultrafeldolgozott élelmiszernek a fogyasztása, mert nekem ez nagyon sokáig nem volt tiszta, mert onnantól kezdve, amit nem én téptem le a kertből, nekem valahogy minden ilyen ultrafeldolgozottá válik, hiszen hol válik ketté a dolog?
Nagyon szeretem ezt a témát, megint csak visszakanyarodva oda, hogy nem, tehát az élelmiszeripar azért nem úgy, ahogy van egy csúf szörnyetek, tök jó, hogy segít nekünk sok mindenben, és akkor itt van egy olyan, tehát hogy lehet vizsgálni az élelmiszereket egy olyan megközelítésből, hogy megvizsgáljuk az élelmiszer feldolgozottsági fokát. Így van, amit én tépek le a fáról, vagy valaki más helyettem, és ott van a zöldséges pultban, és nincsen rajta címke, paradicsom, zöldségek, gyümölcsök, magvak, azok ugye a feldolgozatlan, vagy minimálisan feldolgozott termékek, mert hogy például ezek ide tartoznak egyébként a húsok is, a nyers tej, a tojás, illetve az ivóvíz, amit a természetben megtalálhatunk. Ugye minimálisan feldolgozott az, amit ebből a csoportból őrlünk, szárítunk, darálunk, vagy akár sütünk, főzünk, hőkezelünk, hűtünk, vagy pasztőrözünk, tehát ez is még a minimális feldolgozottság, vagy akár csak az, hogy eltávolítjuk az emberi fogyasztásra alkalmatlan részeket. Akkor van egy olyan következő csoport, amit ebből az első csoport alapanyagaiból, vagy az első csoport elemeiből nyerik, például az olajok, tehát hogy az olaj ugye az már egy feldolgozott élelmiszer, mert hogy nem lehet szakítani a fáról, tehát valamiből azt ki kell nyerni, de hogy ennek is vannak egyébként különböző fokai, hogy hogyan nyerik ki azt az olajat abból az adott magas olajtartalmú alapanyagból. Hidegen, vagy hővel, vagy kémiai anyaggal, vagy csak tisztán mechanikus úton, tehát hogy itt is nagyon sokféle megoldás létezik, és hogy ezek mind-mind nem mindegy, mert hogyha azt az olajat hidegen csak kipréselik, akkor az egy sokkal értékesebb valami benne minden mikrotápanyaggal, és az adott talapanyagra jellemző ízzel és színnel. Nagyon sokszor az élelmiszeripar ugye azt mondja, hogy nem tudja ezt így felhasználni, mert elszínezi, vagy elviszi az ízt egy másik irányba, mint amit ő szeretne, ezért finomítja, meg szaktalanítja, meg egyéb dolgokat csinál vele, hogy minél tisztább, idézőjelben tisztább alapanyagot kapjon, ami nem hordoz magával semmilyen színt és ízt. Csak ugye így elvesznek a mikrotápanyagok, menet közben keletkezhetnek akár káros melléktermékek, ugye például pont így az olaj meg a zsír kapcsán a transz zsírok, amik ugye a hidrogénezés, ezt én úgy tudom, hogy már nem is engedik, tehát a margarinok már nem így készülnek, hanem keverik a különböző olajokat, a különböző zsírprofilú olajokat, hogy az kenhető legyen, mert ugye a margarinak az a lényege, hogy ne folyjon, mint egy olaj, mert azzal nem lehet süteményt.
Igen, ezt hallgassátok meg a Szabó Adriánnál készült legelső részt, ebben beszéltünk erről, hogy most már nem az van, hogy a margarin megöl, és a hangyák is meghalnak tőle, mert hogy teljesen más eljárással készülnek, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt. Viszont mielőtt tovább mennénk, azért egy gyors kérdést ide beékelnék, hogy te mivel sütsz? Kókuszsírral, kókuszolajjal, repceolajjal, vagy olívaolajjal?
Itt nagyon fontos azt is felülvizsgálni, hogy milyen technológiákat használunk a konyhába. Tehát, hogy például én legtöbbet olívaolajat használok, viszont nem hevítek semmit. Tehát, hogy nálam a konyhában nincsen, hogy pirítok. Tehát, hogyha mondjuk bőolajban sütném a fasírtot, meg a húsokat, meg az egyebeket, akkor nem használnék hozzá olívaolajat, mert azzal csak több kárt teszek, mint hasznot, illetve az összes értékes anyag az odavész. De mivel én alacsony hőfokon, ugye én egyébként nem eszem húst, és nagyon keveset készítek otthon, tehát amit én így az otthon a konyhában sütök, főzök, az gyakorlatilag maximum szerintem a pirított bacon a családnak, amihez meg nem használok semmit, mert a baconből, ami kijön, az kijön. De egyébként javasolni azt szoktam, hogy én keverve ajánlom ezeket, tehát hogy ne egy valamit így a végtelenségig, hanem mondjuk...
Na de várjál, hogyha valaki mondjuk egy rántott húst ki akar sütni otthon.
Hát egy rántott hús az étolaja egyébként.
Az étolaj. Mert hogy a kókuszsírra, meg a kókuszsír,
vagy a kókuszsír. A kókuszsír is jó, az is ugye állja a hőt, tehát lehet hevíteni. Ezek, például a kókuszsír ugye nagyon magas telített zsírsavakban, amire most azt mondják, hogy egyébként a jelenlegi vélekedés szerint a telített ugye zsírsavakban gazdag zsírok, olajok, azok a mumusok, de ezek például a húsok is, a sertés zsír is. Én keverve ajánlom ezeket használni, tehát hogy ne egyet
a végtelenségig.
Van, illetve alapból én nem ajánlom ezt a bőolajban sütésfőzést.
Igen, csak akinek nincsen ilyen airfryere, annak baromi nehéz ezt megoldani, hogy akár a népszerű magyar ételeket, amit te is mondtál, a fasírt, a rántott hús, de hát hogy csak a palacsinta, hogy a palacsintát, aminek magának a tésztájához is kell egy kis olajat hozzátenni. Legalább én mindig receptből csinálom a palacsintát, és abban mindig van.
Na de hát ez az, hogy ezek a szokások, ezek nem kőbevésett dolgok, ezeken lehet változtatni. Főleg, ha látjuk, hogy jelenleg hol tartunk, így a egészségügyi szinten, és én azt gondolom, hogy ezeken nekünk kell változtatni, szóval itt az idő, és én azt gondolom, hogy ki lehet hagyni a bőolajban meghembergetett fasírozottat, és lehet készíteni például egybefasírtot, azt az én nagymamám is tök sokszor csinált.
De mibe sütötte ki?
Hát az egybefasírtot azt a sütőben sütik.
Jó, hogy úgy egyben. Jó, hogy leszeletelte. Aha.
Igen, tehát hogy tudom, hogy más, de hogy... Hogy én ennek a híve vagyok, tehát ilyen alternatív megoldásokat keresek, és próbálom ezeket minimalizálni, kikerülni, és semmiképp sem elnevezni a régi nevén, hogy reform, nem tudom micsoda, hanem találok neki egy új nevet.
Egy új
étel, hogy a fejben ne is legyen egy kavarodás, hogy hát ez nem olyan, mert ott van egy összehasonlítás, hogy hát ez nem olyan, mint...
Igen, mert hogy azért az ételekkel kapcsolatban nagyon sok emocionális döntést hozunk.
Hát
meg.
Ez így van.
Szóval, hogy amikor az ember, én sem eszem húst, de amikor mondjuk még ettem, és ettem egy fasírtot, a mai napig a fasírtnak az illatáról, meg az egész fasírtevési szeánszomról a nagymamám jut eszembe, és abban a pillanatban bekapcsol egy ilyen, végigfut rajtam egy ilyen elképesztő jó érzés, mert nála enni mindig jó volt. Ez egy olyan akkor is családi összejövetel volt, ha csak ketten ültünk az asztalnál, és akkor is, ha sokan. És ezek olyan energiákkal töltenek fel, amit nem tud adni egy egybensütött fasírt. És én ezt szoktam mindig mondani, és ebben egyébként a Szabó Adriánnal nagyon mélyen egyetértek, hogy nem szabad dogmák mentén élni, mert hogy az étkezésből nem lehet kivenni az érzéseket, meg a társas kapcsolatokat.
Ez abszolút úgy, így van, teljes mértékben egyetértek vele, és egyébként pont a fasírt egy olyan, hogy már nem ettem húst egy jó ideje. De
most megkívántod?
Nem kívánom meg, de terhes voltam pont, és ott én eldöntöttem, hogy ha megkínálnak, és úgy érzem, hogy egyébként nincs bennem undor, akkor megeszem, igen. Mert nem szerettem volna azt, hogy később kiderül, hogy valami, és nem jó, és akkor én vagyok a hibás, mert nem. Szóval ezt ki akartam kerülni. De készíteni továbbra sem éreztem, hogy úgy készíteném, viszont amikor hazamentem, és akkor a nagymamámnál voltam, és akkor mondta, hogy anyukám, van fasírt, meg petrezselymes krumpli, és én tényleg ilyen jó ízűen leültem vele, igen, megettem, szóval én is azt gondolom, hogy nem szabad, meg semmire nem szabad azt mondani, hogy ez tilos. Én inkább azt mondom, hogy amit a legelején is mondtam, hogy így a mértéket kell valahogy jól belőni, hogy mindenki ki tud alakítani egy olyan rendszert az életében, ahol 80%-ban, és majd itt majd mindenképp szeretném behozni azt még, amit a legelején kérdeztél, hogy mi az, amire így nagyon nem, tehát amit nem veszek meg a boltba. Én ezt sose szeretem kiemelni, mert én nem arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy mi az, amit nem szabad, hanem az, hogy mi az, amit szabad, mennyi mindent szabad, mennyi minden nagyon jót tesz nekünk, mennyi minden az egészségünket szolgálja, mennyi minden nagyon ízletes és változatos tud lenni, hogyha az ember egy kicsit ott mérássa magát, és ez sokkal jobb érzésekkel tölt el, és ezzel sokkal jobb foglalatoskodni, hogy milyen új recepteket lehet készíteni ennyi minden sokféle jó alapanyagból, mint az, hogy azon stresszeljek ott a közért közepén, miközben már menni kéne a gyerekért, meg vár a férjem kint, meg nem tudom, hogy most akkor a nátriumbenzoát, vagy a káli, tehát hogy szerintem annyira nincsen ennek értelme, tehát hogy egy plusz stressz így az ember számára. Persze fel lehet sorolni egy kismillió adalékanyagot, amiről már bebizonyították, vagy már kísérletek, vagy jelenleg folynak kísérletek, hogy mennyi minden károsodást tud okozni a szervezetben. De hogy ezzel foglalkozni, ez egyébként utána lehet járni, vannak tanulmányok, vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ezeket összegyűjtik, és ott lehet nézelődni, de hogy ez egy rossz érzés, nem? Ezzel foglalkozni, hogy most ez a rákot okoz, most akkor az állatkísérlet, eldöntsem, én döntsem el, hogy most engedélyezték, de hogy igazából ugye ezekre van egy napi ajánlott, vagy engedélyezett bevitel, ez az adi érték. És ott meg van határozva, hogy az adott élelmiszerben az adott adalék anyagnak a napi bevitele, az hol van a limit, és ez ezer. Tehát, hogy ez erre nagyon nagy ilyen ráhagyást számolnak, hogy ez biztos ne lépje túl az ember. De hogy igazából nem tudnak mindent vizsgálni, tehát hogyha belegondolsz. És ezeket egyébként általában állatokon tesztelik ki, de hogyha meg másrészt bebizonyosodik valamiről állatkísérletben, hogy káros, akkor azt nem fogadjuk el, mert az állatkísérletben lett, ugye, az elettel átámaszva, de hogy ezt az értéket meg állatkísérletekben határozzák meg, illetve nem tudják ugye azt figyelembe venni, hogy mik az egyéni reakciók, és azt sem tudják figyelembe venni, hogy ezt ki milyen gyakorisággal, és milyen egyéb termékekkel viszi be.
Hát igen, meg hát az is egy érdekes dolog, és erről meg a Jankó Robi beszélt, hogy azt is nézzétek majd meg, hogy nem mindegy az, hogy állatokon vagy embereken. Persze, tehát ők meg állatok, mi meg emberek vagyunk.
Volt, igen. Az, hogy most a kémcsőben mi hogy működik, igen. Vagy a petri csészébe, az nem biztos az. Tehát ez nem lehet így egyenesen következtetni arra, hogy az életben mi hogy működik.
Viszont ezt a fontos kérdést nem válaszoltuk még meg, hogy mi az, ami ultrafeldolgozottnak számít.
Ja igen, feldolgozott
élelmiszer. Hát arról beszéltünk, hogy akkor milyen fokozatok vannak, de az ultra szó mit jelöl?
Tehát, hogy itt ezt szerettem volna végigvezetni, hogy ugye van a feldolgozatlan, minimálisan feldolgozott, és van az ultrafeldolgozott, ami ugye már olyan alapanyagokat, vagy olyan anyagokat, olyan összetevőket is tartalmaz, amit a hagyományos konyhában otthon nem találunk meg a polcon. Uh-huh. tehát illetve olyan technológiákat is, ami nem része, ugye, amit az elején is mondtam, ami nem része az otthoni, tehát nem sütés, főzés, sütés, fagyasztás, bransírozás, nem tudom, hanem hidrogénezett, valami csoda, meg módosított, akármi csoda, tehát ami már adalékanyagokat tartalmaz.
Tehát akkor az az ultrafeldolgozott.
Az ultrafeldolgozott, igen, és ezekre általánosságban jellemző az, hogy indokolatlanul magas cukortartalom, zsírtartalom, sótartalom, és nagyon alacsony, vagy szinte semmi rosttartalom és mikrotápanyagtartalom. Tehát ez így az általános jellemzésük.
Tulajdonképpen nyilván kijelenthető, hogy mondjuk ha egy 5 étkezésből áll egy nap, akkor elég könnyen ki lehet hagyni ezeket az ételeket belőle, ha az ember jól végig gondolja. Mert akár mondjuk egy gyümölcsel, egy műzlivel, egy kenyérrel, amit nem kell mindig megkenni, teszünk rá, nem tudom, diót, olajat, túrót, vagy ki ízlése szerint bármi, most egy pár zsirá kerül, abból sem lesz semmi. De hogyha mondjuk a főétkezés egy olyan étkezés, ami megfelelő tápanyag összetételű és tiszta étkezés, tehát mondjuk otthon készült ételek, akkor úgy már olyan nagyon nagy baj nem lehet. Te mennyire fektetsz nagy hangsúlyt arra, hogy mondjuk főzzél minden nap, vagy hogy főtt étel legyen minden nap legalább egyszer, vagy a vacsora, vagy az ebéd? Te ennek mekkora jelentőséget tulajdonítasz?
Én szeretem egyébként a főtételt, és nálunk régen az volt így a szokás, hogy mi többnyire egyébként melegételt vagy főtételt ettünk ebédre és vacsorára. Amikor még én gyerek voltam és otthon voltam, aztán amikor már saját kis családom lett, akkor ott így a férjem nagyon szereti a szendvicset, imádja a szendvicset, meg imádja a tojásrántottát. És valahogy így az egy ilyen fix étkezés lett a napban, és akkor nálunk ez úgy alakult, egyébként, hogy mennyire nehéz, szerintem egyáltalán nem. Tehát, hogy én imádom ezt csinálni. Tehát, hogy szerintem nagyon könnyű kikerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Hogyha engem kérdezel, hogy hogy alakul körülbelül egy napom, nekünk a reggelink, vagy én reggelire általában zabkását szoktam készíteni, vagy valamilyen palacsintát zabból, hajdinából, reggelire, így van, ebédre szoktam főtételt tenni, ez az egyedüli ilyen meleg főtt étel így a nap folyamán, az ebédünk, uzsonnára mindig gyümölcs, vagy mag, vagy valamilyen általam készített lóf, amiben zöldségek, gyümölcsök, gabonák vannak, és a vacsi az meg ez a szendvics saláta kombó. Hogyha minden nap főzni szeretnék, az mondjuk elég időigényes lenne. Már csak azért is, mert ugye az alapanyagokat be kell szerezni. Egyébként, amikor rendszeresen főztem, akkor ez úgy nézett ki, hogy általában ilyen 2-3 napra főztem előre.
Uh-huh. És akkor azt tettétek meg a...
Így van, illetve azt csináltam még, hogy kétfélét főztem, és azt 2-3 napra. És olyan is nagyon sokszor előfordult, hogy lefagyasztottam mondjuk a felét, és akkor így variáltam.
Egyébként annak, hogy főtétel legyen, bár mondjuk lehet, hogy ez inkább ilyen dietetikai kérdés, csak az mozgatja a fantáziámat, hogy annak vajon élettanilag milyen jelentősége van, hogy nem csak szendvicseket, gyümölcsöket, nyers ételeket eszünk, hanem főtt ételeket.
Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jó hatással vannak a szervezetre a nyers dolgok, zöldségek, de ugye vannak olyan ételek, például gabonák, amiket nem tudsz egyszerűen nyersen enni. Én azt gondolom, hogy ez a napi egyszeri főtt, meleg étel, nekem a lelkemnek is szüksége van rá. Én valahogy akkor érzem úgy igazán, hogy jól laktam, hogyha egy ilyen főétkezésem van.
Igen, mert ugye ehhez szoktunk hozzá. Az nekem is hiányzik.
De mondjuk lehet, hogy éghajlatfüggő is, hogy most meg életmódfüggő, ugye?
Igen. Hát igen, valószínűleg azért nyáron, hogy én is végig gondolom a nyári ritmusomat, sokkal kevésbé kívánom meg azt, amit télen. Bár akkor is valami, tehát az ebéd nekem az nagyon rossz érzés mindig, ha szendvics az ebédem, de az is tud jól kinézni, meg tartalmas lenni, de egyszerűen nem tudom, úgy adaptálódtam ez a világhoz, hogy nekem kell minden nap valami főtételt ennem, különben úgy érzem, hogy hiányom van.
Igen, de egyébként például pont ez a nyári ebéd, ez nálam egyébként nagyon sokszor az, hogy felkészülök a hűtőbe valamilyen, előre bekészítek mondjuk, nem tudom, hajdinát, kínóát, valamilyen gabonát, illetve készítek valami jó kis szószt, és akkor ezt variálom ezerféle zöldséggel, és akkor az egy saláta, valamilyen gabona, igen, és valamilyen öntetre.
Dori, így a végére azzal szeretném befejezni, mivel kezdtem is, mert ez tényleg így jó látni, és örülök, hogy van, aki ezt így kiteszi, hogy mit eszik, és a mit eszik alatt a nem a mit nem eszem topikokat látom, hanem normálisan táplálkozó, egészséges nőt. Gyakran megkérdezik tőled, hogy hogy csinálod, hogy banánt eszel, és belemártod a magvajba, a mandulavajba, és még mellé műzlit, és még mondjuk zabtejet, aminek van szénhidrát tartalma, és mégis lapos a hasad, és kockás, és nincs rajta zsír.
Igen, ezt gyakran megkérdezik.
Mi a válasz rá?
Hát én mindenkit csak bátorítok arra, hogy, hogy egyen, és igazából az én cakóeszik, tehát amit képviselek, az egész cakóeszik erről szól, hogy, hogy mennyiségi korlátok helyett, meg a mire, a mit ne együnk helyett, figyeljünk arra, hogy mennyi mindent lehet enni, és ez a, ez a nagyon sok hasznos, tényleg a szervezetünk számára hasznos tápanyag, ez tényleg azért kell, hogy mi működjünk, hogy reggel energiával telve keljünk fel, hogy bírjuk az edzést, bírjuk a strapát, bírjuk a napi stresszt, és hogy ne okozzunk még extra stresszt a szervezetnek azzal, hogy nem adunk neki üzemanyagot, vagy hogy olyan üzemanyagot adunk neki, amiből igazából nem tud mit kivenni. Úgyhogy igazából én mindig mindenkit erre bátorítok, hogy ha te adsz üzemanyagot, jó minőségű üzemanyagot a testednek, akkor az működni fog, akkor az csinálja a dolgát. Ezt nem kell túlbonyolítani. Ez annyira egyszerű. Én ezt gondolom.
Remélem, ebéd előtt hallgatta meg mindenki. Vagy ha a kocsiban, akkor biztos, hogy valamilyen étkezés előtt vagy után vannak. Tehát, hogy az emberek, ha ötször esznek normálisan, vagy akár háromszor, akkor ez valamelyik napszaknak tökéletes zárszója lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.